2018. január 9-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. 2014 óta van a piacon a Gyergyó Csomafalvi Sándor Szilveszter vállalkozása, aki termékeivel a boldogság hormonjainkat célozza meg. Vele beszélgetünk.
Szeretnék valami különlegeset készíteni, olyant, ami sehol máshol nem található. Így született meg a fehér citromfüves, vagy a fehér csokoládé, ugyanúgy borsmentával.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Március 2-án 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Emlékperceinkben régi hangfelvételekkel idézzük a múltat. Ezt követően az erdőszentgyörgyi Jagab Erzsébet nyugalmazott óvónővel ismerkedünk meg, aki korsótökből készít használati és dísztárgyakat.
Már nem használunk írásos terítőt, vesznek ki a motivumok, ugye, és akkor rávittem ezeket. Van például olyan tök, hogy teljesen a kalotaszegi nagyírásosból egy minta van rajta, és nem is egy.
Méhészkedő hallgatóinkat a januári tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. 3/4 után a marosvásárhelyi piacjárakat ismertetjük, majd elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Több mint fél millió gazdálkodó számára 385 millió euró összértékben folyosította a különböző területalapú és állattenyésztési támogatásokat a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. Ugyancsak sor került a redisztributív támogatás maradék összegeinek végkifizetésére is. A támogatási jogcím alatt az 1-5 hektárt művelő gazdákat hektáronként 5 eurós kiegészítésben, még az 5-30 hektárt művelőket hektáronként 48 eurós plusz támogatásban részesítették. Ijesztő, a talajvédelem fontosságára utaló adatokat tett közzé honlapján az Európai Bizottság. Eszerint az Európai Unióban naponta 275 hektár talaj degradálódik. A termőtalajok ilyen mérvű eróziója megfelelő ellenintézkedések hiányában katasztrofális következményekkel járhat a gyorsan szaporodó népesség élelmiszer ellátására nézve. Az EU agrárpolitika irányítói évek óta különböző eszközökkel igyekeznek előmozdítani a közösség talajainak védelmét. Többek között ez szolgálja a közvetlen támogatásoknak a környezet- és talajvédelmi, illetve állategészségügyi normák és a zöldítési intézkedések betartásával való összekapcsolása. Ingyen kaphatnak malacokat, legkevesebb 2-t, legtöbb 10-et azok a gazdák, akik a báznai vagy mangalicák tartását, majd a felhízlalt állomány 50%-ának értékesítését vállalnák. Az állomány fennmaradó 50%-át viszont saját szükségletükre fordíthatják. A cél a két vidékünkön is hagyományosnak tekinthető sertésfajta visszahonosítása, állománybővítése, illetve a külföldi húsbehozatal csökkentése érdekében a sertéshús hazai erőforrásokból történő biztosítása. Idén is 3000 eurós támogatást nyújt az állam a paradicsom termesztőknek. A támogatást azok igényelhetik, akik legkevesebb 1000 négyzetméteren termesztenek paradicsomot, négyzetméterenkénti 2 kg-os zöldséghozammal. Terményeiket január-május vagy november-december 20-a között értékesítik, és szerepelnek a mezőgazdasági nyilvántartásban. Tavaly Maros megyében 61 termelő kapta meg a támogatást, idén legalább 70 igénylőre számítanak. nyilatkozta rádiónknak a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője Joan Rusz. Az országos programra 40 millió eurót különített el a mezőgazdasági minisztérium. Háromszéken az átfogó ellenőrzések során 235 élelmiszergyártót, vágóhidat, szállítót, szupermarketet, kisboltot, piacot és vásárt, valamint vendéglőket, szállodákat és panziókat vizsgáltak a megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság szakfelügyelői. A több mint 200 megvizsgált vállalkozásból 17-nél találtak hiányosságokat, amelyek miatt 26 ezer lejnyi pénzbírságot osztottak. 200 kg élelmiszert koboztak el, illetve közel 8 tonna, 170 ezer leértékű élelmiszert vontak vissza a polcokról, mert azok nem bizonyultak emberi fogyasztásra alkalmasnak. Kisebb vétségekért 28 élelmiszeripari vállalkozás írásbeli figyelmeztetést kapott. Az erdő őrzésének megszervezése az idei legégetőbb feladata a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület vezetőségének, amely gőzerővel dolgozik a területek kimérésén és térképen való ábrázolásán. Reményeik szerint tavaszra sikerül egy nagyobb összefüggő részen rendezni a gondokat, és a csíkszépvízi magánerdészettel megegyezhetnek az őrzésről. Jelenleg 408 tagja van az egyesületnek, amivel a Szentegyházához tartozó nagyjából 2800 hektárnyi erdős területnek több mint felét fedik le. Bár az erdő őrzésének megoldása a prioritás, azért a legelőkkel is foglalkozniuk kell. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a területek beerdősödnek, így a későbbiekben a törvény szerint átkerülnek az erdő alapba. Ez nagy gondot jelentene, hiszen a környéken rengetegen élnek állattartásból, és fontos számukra, hogy legeltetni tudják jószágaikat. A botfalusi cukorgyár a világpiacon érvényes alacsony árak miatt nem tudja haszonnal értékesíteni termékét, a bevételek hiányában pedig nem képes kifizetni a termelők által leszállított répát. Jelenleg 1,80 bani a cukor nagybani ára, ez messze a termelési költség alatti. Ahhoz, hogy nyereséges legyen az előállítása, legalább 2,30-ban is áron kellene értékesíteni. A botfalusi cukorgyárat 1889-ben építették, jelenleg 780 nagy farmtól, illetve 1200 kistermelőtől vásárolja fel a cukorrépát Brassó és a szomszédos megyékből. 320 állandó alkalmazottal dolgozik. A műszaki fejlesztések eredményeként jelenleg az Európai Unió 30. cukorgyáraként tartják nyilván a cukorépa feldolgozás hatékonyságát illetően. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói az EURES hálózaton keresztül 551 állást hirdetnek meg romániai munkavállalók számára. A legtöbb munkahely Spanyolországban, Máltán és Németországban van. Az Országos Munkaerő Elosztó Ügynökség által összesített adatok szerint 164 mezőgazdászi állásra várják a jelentkezőket Spanyolországba, 158 munkahelyet ajánlanak Máltára, főleg autóbuszsofőröket keresnek, Németországban pedig 87 kamionsofőrt alkalmaznának Romániából. Nagy-Britanniában zömében mészárosokat keresnek, összesen 61 munkahelyet hirdetnek romániai munkavállalók számára. Csehország 30, Belgium 28, Finnország 11, Luxemburg 10 munkahelyet ajánl, Norvégiába pedig két romániai borbét várnak az EURES hálózaton keresztül. Január 1-től forgalomba kerültek az új román bankjegyek és pénzérmék, az új bankok és érmék csak a címer ábrázolásában térnek el a jelenlegiektől, illetve felkerült rájuk 2018. január 1-i dátum. A biztonsági elemek nem változnak, az új címert tartalmazó bankjegyek és fénypénzek fokozatosan kerülnek forgalomba. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Sándor Szilveszter fiatal Gyergyó csomafalvi vállalkozóval beszélgetünk. Addig Balogh Dénes énekel.
Sándor Szilveszter vagyok, Gyergyó Csoma falváról.
Csokoládé gyártásba kezdett egy pár éve, ennek hány éve már?
2014-ben kezdtem el a Fenyő Egyesület segítségével az ő égisze alatt, de a műhelyem 2016 júniusában lett meg, és attól a ponttól kezdtem el folyamatosan vásárokra járni, viszont eladókat keresni.
És emellett mást is lehet csinálni, vagy egész élete és tevékenység a csokoládéról szól?
Ezt csinálom csak, emellett nem szeretnék más. Minden idő most fel is veszem az a helyzet, hogy én foglalkozok mindennel, alapanyagot is én kell beszerezzem, én is kell értékesítsem, vásárokra járjak, vagy a készítésnél ugye elkészítem, csomagolom, raktározom, majd elviszem, reklámozom. Akár 24 órát is felvesz egy ilyen foglalkozás, amikor ott a lehetőség, akkor többet kell dolgozni.
Tervezés is az ön feladata, hogy na most egy új terméket hozzunk ki a piacra, vagy látja valahol, és akkor megpróbálom, hogy én ezt hogy tudnám a saját képemre formálni.
Ez változó, például a gyümölcsösököt azt tanultam Magyarországon, és akkor azokkal el is kezdtem. De utána úgy gondoltam, hogy szeretnék valami különlegeset készíteni, olyan, ami sehol máshol nem található. Így született meg a fehér citromfüves, vagy a fehér csokoládé ugyanúgy borsmentával, amit például nem messze tőlem termesztenek.
Akkor az alapanyagot onnan szerzik a környékről?
A fűszereket azt mindenképpen igen, a környékről, a levendulát is igen, a citromfüvet is igen, a borsmentát is igen, és ha lehet majd természetesen a további gyümölcsököt is, hogyha meg lesz az a technológia, akkor azt is innen fogom megvásárolni.
Régebben a kakaomasszát külföldről szerezte be, most már itthonról is be lehet, vagy ezt még mindig külföldről kell beszerezni?
Ezt továbbra is külföldről szerzem be. Hál' Istennek, amikor Angliában voltam, kaptam egy jó kapcsolatot, ahol tényleg első osztályú alapanyagot készítenek, nem túl nagy mennyiségben, de minden esetben nagyon tudok örvendeni, hogy ekkora szerencsém volt, hogy ilyen jó minőséget tudjak beszerezni.
A keserű csokoládé vagy a tejcsokoládé irány nagyobb az érdeklődés, vagy embere válogatja, hogy ki mit kedvel?
Hát ez teljesen változó. A fiatalabb korosztály az inkább a tejcsokoládét tart előnyben, viszont a középkorosztály már az étcsokira hajlik, tehát azt jobban kedvelik. Én is kezdem azt észrevenni, hogy a tejcsokoládét szerettem régebb, de most már kezdek hajlani én is az étcsokoládé felé. Lehet, hogy az idő hozza az emberekben azt, hogy változik az ízlés, még a csokoládé szempontjából is.
Jelenleg hányféle terméke van a piacon?
Jelenleg 7 féle van, ugye 3 féle fűszeres, van például az őrölt málnával, vagy ugyancsak megvannak a gyümölcsösök, amik fehér tej, illetve étcsokoládéval vannak elkészítve. Én úgy gondolom, hogy a borsmentás a slágere, mivel hogy az alapanyag is helyi, és színre is különleges, mert hogy a fehér csokoládéval, amikor összevegyítettem, zöld színe lett, nagyon meglepő is. Eleinte azt gondoltam, hogy nem fogják megvásárolni, mert ugye az ipar rányomta a bélyegét arra, hogy ez egy műszín, tehát hogy nem lehet ezt természetesen előállítani, de valójában igen, már csak az történik, hogy a citromfüvet vagy a borsmentát szárazom, megőrlöm, leszitálom ügyesen, és belekeverem a fehér csokoládéba. És akkor ez a kakaóval, ahogy megszívja magát a citromfű vagy a borsmenta, hogy kioldja mind az aromákat, mind a színeket, és akkor ilyen nagyon jó, intenzív ízű csokoládét kapunk.
Ünnepek előtt nagyobb a kereslet, vagy bármikor keresik a kézműves terméket?
Hát ez mondhatni szezonális, én úgy gondolom, hogy szeptembertől indul be a szezonja. Talán a csúcsa az november vége, december 20-áig, és aztán van egy áprilisi szezon, ami azelőtt van, hogy húsvét következne.
Nyáron nem eszünk csokoládét?
Nyáron az ember annyi csokoládét nem eszik. Első szempont az, hogy meleg is van. Sokszor azt lehet hallani, hogy ne vegyük meg, mert nem ér haza, mert megolvad. A második az, hogy valamiért a szervezet se kívánja. Hát nincs szezonja akkor már.
Sándor Szilveszter, fiatal Gyergyó Csomafalvi vállalkozó válaszolt kérdéseinkre. Ki hinné, hogy a korsótökből kézműves remek művek készülhetnek? Jakab Erzsébet erdőszentgyörgyi nyugalmazott ovonő magas szinten műveli ennek művészetét. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A tejpor gyorsabban oldódik fel, ha habverővel szüntelenül kavarva szórjuk a vízbe. A vaj frissen marad, ha felfőzött és újból lehűtött vízben tartjuk, amelybe kis sót is tehetünk. Ha a kristálycukrot 2 ruha közé tesszük és langyos vasalóval végigmegyünk rajta, porcukor lesz belőle. Ha az élesztős tészta megkelt és nem akarjuk, hogy tovább nőjön, tegyünk rá egy nedves papírlapot. A kolács tészta sárgább lesz, ha előző este kevés sóval eldörzsöljük, és felhasználásig hideg helyen tartjuk. Március 2-án 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió, ezért műsorainkban régi hangfelvételek segítségével idézzük a múltat. Emlékperceinkben ma egy 1975. április 26-án sugárzott interjút forgatunk le. A riporter Nagy Miklós Kund volt.
A Magnót a Marosvásárhelyi Talajtani és Agrokémiai Hivatalban kapcsoltam be, és itt ül előttem Jakab Sámuel, aki a talajtani kutatásait sikeresen köti egybe orvostudományi kérdésekkel.
Ez tulajdonképpen mellékes foglalkozás. Szabad időmben foglalkozom ezzel.
Tehát akkor maradjunk a szorosan vett talajkutató feladatainál. Milyen szempontból kutatják, vizsgálják a talajt?
Hivatalunknál a talajkutatás tulajdonképpen a mezőgazdaságot szolgálja. Gondolom mindenki tisztában van azzal, hogy földünk egyre gyarapod a lakosságának, az élelmiszer szükséglete rohamosan növekedik. Ez olyan tényező, ami elől nincsen kitérő. Napról napra több táplálékra van szükség, több élelmiszerre van szükség, ezt kénytelenek vagyunk előteremteni. Tudnunk kell azt is, hogy termő földterületünk véges. A talajkutatónak az a feladata, hogy felkutassa a pillanatnyilag még ismeretlen termőtalajokat, és arra kell törekednünk, hogy minél több termést ki tudjunk csikarni a földből, a talajból, ehhez pedig csak úgy jutottunk el, ha nagyon jól ismerjük a talajt, nagyon jól ismerjük azt a közeget, amely megtermi mindennapi élelmiszer szükségletünket.
Mindemellett az is lényeges, hogy az emberiség hogyan gazdálkodik a környezetével, tehát miként hat rá, illetőleg az miként hat vissza rá. És tudom, hogy ez a kérdés is foglalkoztatja önt, hiszen a Hét folyóiratban és egyéb szaklapokban nem egy cikke jelent meg erről.
A talaj földünknek egy olyan tényezője, amely képződését befolyásolja az éghajlat, a domborzat, a geológiai szerkezet, a növényzet, de lényegesen befolyásolja maga az ember is. Az említett tényező, hogy bármelyiket megváltoztatjuk mesterségesen, vagy természetes folyamat útján megváltozik, elengedhetetlenül változás áll be a talaj további fejlődésében is. Éppen ezért ahhoz, hogy megértsük, hogy a talaj milyen irányba fejlődik a jövőben, különösen a ma már nagyon-nagyon erős emberi behatásra szükséges ismernünk az összes többi természeti tényezőket is, amelyek a talaj életét valamilyen formában befolyásolják. Ezért foglalkozom én is komplexen a talaj fejlődésével, a természeti, földrajzi tényezőknek a komplex hatásával is. Most már a természeti tényezőknek ez a komplex hatása nem csak a talajra hat ki, hanem természetesen kihat magára az emberi társadalomra, és fordítva. Nagyon érdekes, izgató kérdés ez a kölcsönhatás. Egyfelől a természeti tényezők, másfelől pedig az emberi társadalom az egymással való hatása. Ezzel én szívesen foglalkozok, ezért is írtam az említett cikkeket, és ezért is foglalkozom a jövőben is ezzel a kérdéssel.
Azt hiszem, hogy ezek a többletfeladatok azoknak az embereknek, akik ezt szenvedéllyel szívesen csinálják, nem is jelentenek túlzottan nagy megterhelést.
Megterhelést semmiképpen sem jelentenek, sok munkát jelentenek, viszont én nem érzem megterhelésnek ezt. Már csak azért sem, mert senki se kényszerít engem erre, hanem saját magam érzem. Úgyhogy ezt csinálni kell, és ezt jó kedvel csinálom, és sose fáraszt-e.
Emlékperceinkben Jakab Sámuel talajtani kutatóval beszélgetett Nagy Miklós Kund egy 1975-ben készült hangfelvételről. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Máté Otilia énekel.
Fáradt lábom estére hazatalál, jaj, de messze van már Kolozsvár. Nincsen pénzem a polatra, no meg az sincs, aki hazahozhatna. Fáradt lábom estére hazatalál, jaj, de messze van már Kolozsvár. Kis kertünkben otthon a pazsarózsa, otthon a pazsarózsa virágzik. A bogrítám egy legény kalapjáról, bárhol mennem, belátom, otthon a nyugtom, úgy se találom. Fáradt lábom estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Bárhol mennem, belátom, otthon a nyugtom, úgy se találom. Fáradt lábom estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár.
Jakab Erzsébet vagyok, Erdőszentgyörgyön lakom, nyugdíjas óvónő.
Az óvónéni korsótököt termeszt, ebből dísz és haszontárgyak készülnek. Régóta foglalkozik ilyesmivel az óvónéni?
2007-ben szökött ki a szikra a fejembe, és aztán attól kezdve folyton változtattam, és újabb ötletek jöttek. Az óvónői mi voltomat egy kicsit kiéltem benne végül is. De nagyon érdekes, mert úgy működik, mint a fa, és meg kell látni. Egy darabig nézem a tököt, és akkor meglátom azt, amit akarok belőle, és utána faragom.
Nehéz a termesztése?
Termeszteni nem is olyan nehéz, mint amennyire nehéz megszárítani. Tehát túl korán nem lehet elvetni, mert lefagy. Ha túl későn vetem, nem érik be, és ha túl hamar eljön a harmat ősszel, akkor megint nem tudok vele mit kezdeni. Úgyhogy eléggé meg kell tanulni, vagy ki kell tapasztalni, inkább azt mondom.
Sok gondozást igényel?
Különösebb gondot nem igényel, és nagyon szép a virágja. Azért is szeretem, gyönyörű fehér virágja van. Egyetlen egy tök, azt hiszem, aminek fehér a virágja. Ilyen térelválasztónak például kertben lehet nagyon jól használni. Óriási indát nyom, és rengeteg tököt hoz. Most már nekem 10 éves magom van, mert újakat nem nagyon vettem. Utána kaptam rá, vagy 4-5 évre hozott a fiam Koreából ugyanilyen magot. Az első generáció az egészen olyan, mint amilyen rajta van, és a következők azok degenerálódnak, de néha jó irányba. Mert például a libát, azt egy olyan tökből tudtam elkészíteni, a libalámpást, ami egy pajta tetejére lelógott, és nem tudott lógni. Igazából, ha lóg, akkor nő szép formájúra, és ha elcsavarodik a nyaka vagy valami, az ember el is dobná. És egyszer csak láttam, hogy libapárt lehet készíteni belőle. És maga a technika is, mert az első években kirajzoltam és megragasztóztam grize, mákka, mustármaggal. Még most is használom, de aztán rájöttem idővel, hogy az egy picit hullat. Noha olyan tök is van, ami például karácsonyfa dísznek készült 2007-ben, egy óriási nagy, és még mindig szépen éppen rajta van, meg ilyen szintelen lakka lefújom, és aztán utána jött az ötlet, hogy vágjuk is ki, ne csak rárajzoljunk. Már nem használunk írásos terítőt, vesznek ki a motivumok, ugye, és én annak idején rengeteget vartam, és akkor rávittem ezeket. Van például olyan tök, amiben üveg van elrejtve, hogy teljesen a kalotaszegi nagyírásosból egy minta van rajta, és nem is egy. Utána rájöttem arra, hogy többet kell kivágni, aztán meg rájöttem arra, hogy ki is varrom. Most már legújabban varrom a tököt, egy kicsit nevetséges, aki nem tudja, hogy mi az, de fonal grafikával nagyon jó dolgokat lehet. Ilyen, hogy gyümölcsös tál, gyertyatartó, vagy van olyan, ami három funkciót is betölt, fejreállítva gyertyatartó, egyébként gyümölcsös tál. Én nagyon szeretem, és most ezzel a varással például olyan jó, mert a formában az ember a varástechnikát belelátja, és akkor lesznek egészen érdekes formák. Én szeretem, kellemes időtöltés, csak néha bosszúság, ha nem szárad meg szépen, de általában lesz egy évben olyan 15-20, 30, olyan év is volt, hogy 50 tök lett, amiből körülbelül normálisan megszáradott olyan felénél több. És akkor, amik olyan gyengébbek lettek, abból lehetett lámpást, mert azt többet festek, és azt több irányba kivágom. Most olyan lámpást is készítettem, hogy egy tök négy irányba fordítva egy fej négy fejet mutat. Érdekes, csak nem mindenki látja. Vagy csináltam például olyat, hogy kalapnak lehet hordani, ha nagyon merész valaki felveheti, hátul a haját kidughatja. A gyerekeim kacagtak, mikor látták, de végül is aztán rájöttek ők is, hogy egy érdekes dolog.
Elméletileg bármit el lehet készíteni ebből a tökből?
El. Ha szépen meg van száradva, és ha megtanulja valaki a vágás technikát. Én látni nem láttam sehol. Most valaki mutatta az interneten, hogy ugyanezt a tököt feldolgozzák, úgyhogy festik. Én is készítettem például madáretetőt, most is az udvaron kettő is van, és mennek is a madarak bele. Mindig viszek rendesen diót, meg ezt, azt, alig várom, kicsi unokám jöjjön, és nézzük az ablakon keresztül. Tehát lehet, az esőbe is eláll egy darabig, aztán megbarnul, elcsúful, ugye, de ha lekezeli az ember, és készítettem az óvodába, ugye meg volt a nagy kín, hogy semmire pénz sose volt, és akkor állarcokat farsangra például, vagy kalapokat egy szerephez. Volt úgy, hogy a lányok mind virágok voltak, és az összesnek ilyen kalap van, most egyet el is hoztam, de sajnáltam eladni őket, a menyem tanítónő úgy, hogy hasznát veszi, remélem.
Hová jutnak el ezek a tárgyak? De gondolom, hogy van olyan tárgy, ami annyira szívéhez nő az óvonéninek, hogy nem adná el semmi pénzért.
Sajnos. Sajnos, hogy a legtöbb ilyen valamiért mindenik tetszik, és igazából nem is pénzkeresés céljából, az is elférne, de én nem olyan célból fogtam neki. Volt 2011-ben egy kiállításunk Fülöp Judittal, a szovátai óvónő kolléganőmmel, neki festett üvegei voltak, és nekem ezek a Teleki Oktatási Központban, az egy nagyon szép kiállítás volt. Itt, mikor a kistérségnek volt minden alkalommal, most hívtak Budapestre, sajnos, hogy az utazást nem tudtam megoldani, és így nem mentem, de sajnálom.
De amúgy macerás lenne hosszú távon utaztatni ezeket a tárgyakat? Nagyon törősek?
Csomagolni. Törös, de be lehet csomagolni ügyesen, úgyhogy nem törik össze. Voltam ugyancsak a kistérség meghívásával Lentibe, az Magyarország egész túlsó felén van, egy ilyen kézműves táborba. Elég sokat el is vittem, egy olyan darabot, amit azt hiszem senkinek soha semmilyen pénzé nem adtam volna oda, ott hagytam. Tiszta magyar történelem. Semmiből nincs kettő, de azt, amíg élek, még egyszer elkészítem. Az nagyon-nagyon érdekes volt. Vannak ilyen egyházi témájú, van olyan, ami óvodás téma, van, ami történelem, csak nem sokan látják meg. Van például egy olyan 56-os fogvatartott és éhesztetett embereket ábrázoló szobor a tökből, hogy aki meglátja és rájön, még a könny is hull a szeméből, és a szúros drót, amivel körbekerített, nem tudom azt elmondani.
Egy-egy ilyen tárgy meddig bírja? Ha elkészül, hány évig díszít?
2007-esek például éppen tökéletesen megvannak. Tehát annyi csak, hogy ne legyen kint az esőn, de bármeddig megvan. És az a helyzet, mindenki fél, hogy porfogó. Nem így van, nem porfogó. A tárgyakat használni kell a lakásba, ahogy a poharat, ahogy a csészét, ugye? Egy olyan szintelen lakkal lefújom, úgyhogy jól kicsavart nedves rongyal le lehet törülni, és ennyi az egész.
Most éppen milyen munka van folyamatban?
Nőtt egy ilyen eldegenerált tök, amiből lesz még egy liba, ha ez a liba elmegy véletlenül most. Az igazság az, hogy az embereknek nagyon sok pénzük nincs, és én Potomári inkább megtartom. Ajándékoztam minden ismerősnek, aki olyan vagy olyan alkalom van, és úgy vettem észre, hogy szívesen fogadják, de csak azért, hogy a neve legyen, hogy eladtam, nem.
Amúgy egy tárgyon mennyi dolgozik az óvónéni? Mert bizonyára minden tárgy más időintervallumot vesz fel, de úgy átlagban, körülbelül mennyi munka van benne?
Tehát egy olyan tök, amiből mondjuk például egy kétrészes vagy egy egyrészes is készül. Ha nem számítom bele azt, hogy elvetem, öntözöm, mert vizet azt igényel, és megszárítom, akkor azon túl csak kikaparni a tököt, meglátni a mintát benne, akkor megrajzolni, kivágni, mert vágni csak úgy lehet, hogy megszúrkodom, utána a minden kettő között megszúrkodom, és akkor veszem ki. Akkor a belsejét ki kell takarítani, szépen kitörülni, a mintát megrajzolni, hát elég sok időbe telik. Egy végtéből nem szoktam semmit, de úgy délutánonként este egy héten, ha nagyon nekiesnék, azt hiszem háromnál többet nem tudnék elkészíteni.
Van, aki érdeklődik ez iránt? Van, aki jött, hogy szeretném megtanulni ennek a fortéját?
Ott lentibe voltak olyan kézműves kolléganők, hogy így mondjam, akik kívánták, mert ők is nagyon szép dolgokat készítettek, de ilyet nem láttak. Mondtam is, hogy szépen legacagnak engem, hogy mivel megyek, de egy új keletű valami, és mégis hozza a hagyományt is, mert azért olyan motivumok, olyan dolgokat el lehet a tökbe olyasmit rejteni, amit lehet már senki nem vesz észre. Lehet használni például konyhai edényként úgy, hogy nem állandóan vizes vagy. Most jelenleg például van otthon 14 olyan, ami lámpának be lehetne szerelni, ilyen függők, különböző formájú, nagyon szépek. Van, aki azt mondja, hogy olyan a háza, mint egy bazár, de én abban a bazárban jól érzem magam.
Jakab Erzsébet erdőszentgyörgyi nyugalmazott óvónő avatott be a korsótök megmunkálásának kulisszatitkaiba. Antal Tibort a Heveder zenekar kíséri.
székely földi büszke lányok sírva néznek rám. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége, ti rátok is felsőt a napnabám a csillagos ég. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége, ti rátok is felsőt a napnabám a csillagos ég. Vásárhelyi laktanyába hatott utazd úr. A csíkszéki százados úr felpattan alóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul. Vagy a huszár a babádra vissza sosem gondol. Gyere, babám, fogjál vélem kell. Nem fogok a nagy urral kezet, inkább írok egy szerelmes levelet. Máma megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva masírozom.
A következő 2,5 percben Bordi János havatői méhész a januári tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
A méhes pihen. Vigyázzunk, hogy a méh családok nyugalmát semmilyen tényező ne zavarja meg. Hetente sétáljunk el kaptárjaink előtt, ellenőrizzük, hogy a szél nem mozdította el a kaptártetőket. Néha gumicsővel hallgassuk meg a családokat, az egyenletes zümmögés azt jelenti, minden rendben van. Ha erősebb síró hangot észlelünk, és koppintásra sokáig megmarad a síró hang, jegyezzük meg, és enyhe napon kibontjuk és elhárítjuk a bajt. A levegő ellátás biztosítása érdekében a kijáron nyílást elzárott döglött méheket eltávolítjuk, és az esetleg odafagyott havat is eltávolítjuk, a laza hó átengedi a levegőt.
Mikor kell elősegíteni a tisztuló kirepülésüket?
A meteorológiai előrejelzés tudtunkra adja, ha plusz 14 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és ekkor elősegítsük a méhek tisztuló kirepülését, a kaptárak előtti havat, ha van, el kell távolítani, és szalmát vagy fűrészport hintünk a kaptárak élő, a leszálló méhek ne dermedjenek meg, ha leszállnak a hóra. A novemberi-decemberi hónapok nagyon enyhék voltak, ilyen időben a fürt fellazul és több élelmet fogyasznak. Aki elegendő mészkészlettel telelte be méheit, az nem kell aggódjon. A helyben méhészkedő méhészek kell jobban odafigyeljenek, mert az itthon tartott méhek nem tudtak annyi mézet összegyűjteni, amennyi elegendő lenne az áttelelésükre.
Mivel tudjuk pótolni?
Ha tudjuk, hogy nem elegendő az áttelelésükre való méz, akkor pótolhatjuk kemény cukorlepénye. Ez olyan főtt cukorlepény. Legtöbbet ebben az időben a műhelybe kell dolgozni. Javítjuk a megsérült kaptárakat, vagy újakat csinálunk, kereteket javítunk, újakat csinálunk, és bedrótozzuk. És ha egy kis időnk van, fejlesszük méhész tudásunkat könyvekből, folyóiratokból. Sokat tanulhatunk.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Kozma Mária Könyvbolondok, könyvek kótyavetyén című kiadványát ismertetjük. A könyv mágiája szinte megfejthetetlen titokként övezi emberi civilizációnk világát. Egyik könyvbolondot elvarázsolja a tartalmi vagy formai becse, és nincs az a földi érték, amivel felcserélné. Van, aki gyűjti, 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 de nem olvassa, másik könyvbolond a rontó hatásától retteg, és tűzzel, vassal pusztítja, papírmalmokba zúzatja fancsikákra, és nem is gondol arra, hogy azok lisztjéből főnixmadárként új könyvek röppennek a világba. Mindenik bolond a maga módján. Mert a könyv több is, kevesebb is a varázslatnál, az is lehet, hogy csak egy tárgy, és a léte nem vétkes sem ilyen, sem olyan bolond születésében. Egyszerűen pénzre váltható, pénzért megvásárolható. Azért mégis isteni természetének mágiája az, hogy akár dédelgetik, akár észre sem veszik, akár ízzéporrá zúzzák, akár égetik, ott rejlik benne a szellem főnix madara. Kozma Mária legújabb, a Könyvbolondok könyvek kótyavetyén című munkája a könyv kialakulásának folyamatát vázolja fel hitelesen és olvasmányosan. A szerző nem a könyv fenséges útját írja meg, hanem a könyv bukdácsolásaira is összpontosít, a fenséges út melletti kitérőkre, sokszor rejtett ösvényekre, életmentő bujkálásokra és áruhás álcákra. A kötet gazdag könyvészeti anyagot vonultat fel, segítséget nyújtva mindazoknak, akik szeretnének jobban elmélyülni a téma és a felölelt korszakok művelődés történetének, könyvtörténetének tanulmányozásában. A könyv végén lévő terjedelmes névjegyzék segíti az olvasót eligazodni. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pállász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Továbbra is várjuk e-mailen és levélben hallgatóink szép vagy szomorú történeteit Gazda Élet műsorainkkal kapcsolatban. Írják meg nekünk, miért hallgatnak bennünket, miért választják keddenként ezt a műsort, mi tetszik vagy mivel elégedetlenek. Minden véleményt, hozzászólást köszönünk. A január 30-i sorsoláson azok között osztjuk szét a nyereményeket, akik levélben vagy e-mailen küldték el történeteiket, hozzászólásaikat. Azok között a hallgatóink között, akik a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt megosztott műsorunkat tetszikelik vagy megosztják, külön jutalmakat is kisorsolunk.
Levél címünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Déki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált. Most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 1,50 bani és 2 lej, a fehér káposztályi 2 lej és 2,50 bani, a vörös káposztályi 4 lej, a savanyú káposztályi 5 lej és 6 lej, a fehér hagymái 2,50 bani és 3 lej, A vöröshagymáé 4 lej és 5 lej 50 bani, a fokhagyma kilója 20 lej, kötése viszont 5 lej. A karalábé darabja 3 lej, a brokkolié 5 lej, a hónapos retek kötése 2 lej 50 bani és 3 lej 50 bani. A jégcsapretek és cékla kilója 3 lej és 3 lej 50 bani, a fekete reteké 3 lej 50 bani és 4 lej 50 bani, a gomba kilójáért 8 és 12 lejt kérnek. A petezsem zöld és celler zöld kötése 1 lej, a sütőtök kilójáért 1 lej 50 banit és 3 lejt, a petezsem kilójáért viszont 5 lejt és 6 lejt kell fizetni. A szemespaszúj litere 8 lej és 12 lej, a morok kilójáért 2 lejt és 3 lej 50 banit kérnek, a celler gumó kilójáért 6 lejt és 7 lejt, a tojás darabja ezen a héten 65 és 95 bani, egy felsaláta 3 lej, a spenót kilója 10 lej és 12 lej. Az alma kilója 3 lej és 3 lej 50 bani, a körtéjé 4 lej és 7 lej 50 bani, a szőlőjé 7 lej és 11 lej, a dióbél kilója 30 és 35 lej, a tehén sajté 22 és 24 lej, a tejlitere 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Károm a holló a nyegennyén, azt mondják, nem leszel az elnyén, azt mondják, hadd mondják, úgy is tudom én. Károm a holló a nyegennyén, azt mondják, hadd mondják, úgy is tudom én. Károm a holló a nyegennyén, károm a holló a nyegennyén. Háromkat miben bánjuk, te meg én. Csókolom máskor a másé, de most az enyém. Károm a holló a nyegennyén. Csókolom máskor a másé, de most az enyém. Károm a holló a nyegennyén.
Huszár József énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben, a hasznos információk mellett Ince Ferenc Kükölökeményfalvi fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban a budapesti márványkör néhány tagját kérjük mikrofon elé. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Bálkó megyei Gyimesbükről hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Húzát vittem a malomba, azt hittem, hogy örök húza, édes Málin, szép élet a nagy lejáni. Örök húza, édes Málin, szép élet a nagy lejáni. Míg élete a lejájnak, szeretőt keres magának, de a legény a kutya bébújik a szarvainkban. De a legény, mint a kutya bébújik a szarvainkban. Házasodjál meg, te Miska, feleséged lesz Mariska, feleséged olyan tiszta, kétszer most így katonában. Feleséged olyan tiszta, kétszer most így katonában. Kenyeret is odus ütni,
Bárdosi Ildikó énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Salamon Kálmánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Thank you.